Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, néhány másodperc múlva indul a Cégkassa Podcast legújabb epizódja itt a Monitor délutánban. Varga István digitalizációs és marketing szakember, jövőkutató, az év honlapja pályázat alapítója lesz a vendég, a riporter, a beszélgetőtárs, a szerkesztő Nagy László Nándor.
Monitor délután.
Jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy megszokhatták, mindig a KKV-kat érdeklő témákat próbálunk hozni. Az egyik ilyen téma egészen biztos, hogy a digitalizáció az, hogy hogyan tud a digitális világ segíteni nekünk, hogyan tud az internet segíteni abban, hogy a termékeink, szolgáltatásaink eljussanak a vevőkhöz, illetve, hogy mi a saját folyamatainkat hogyan tudjuk optimalizálni. Elsődlegesen az internet lehetőségéről fogunk beszélgetni, de azért majd miután olyan szakembert tudtunk hívni, valószínűleg a digitalizáció egyéb aspektusai is tudunk majd beszélgetni Varga Istvánnal, digitalizációs és marketing szakemberrel, akiről azt kell tudni, hogy az év honlapja pályázat kiötlője, alapítója. Akkor először is beszéljünk egy kicsit erről az év honlapja pályázatról. Mi volt az ötlet, amiért ezt el kellett indítani, és hova sikerült eljutni?
Véró Péter volt akkor a Marketing Szövetség elnöke, és följött egyik ködös, borongós őszi délután, hogy kéne csinálni valami versenyt, és hogy hát valami kreatív vagy, Pisti, hát ugye 25 évvel ezelőtt vagyunk, találj ki valamit, hogy hogyan tudnánk díjazni a legjobb honlapokat. És akkor nekiálltunk. Hát első évben volt 20-30 pályázónk, aztán szépen lassan elértünk addig, hogy 360 pályázónk is lett. Igazából mi vagyunk a legnagyobbak a térben, most ebben a digitális és marketing térben, a legrégebbiek is, és hát elég komoly körítést tudtunk hozzátenni az elmúlt években. Jelentősen fontosnak tartjuk azt, hogy a legjobb honlapokat megtaláljuk, a legjobb digitális honlapokat megtaláljuk, és ezeket díjazzuk.
Ez csak marketing erő miatt fontos, vagy egyéb lehetőséget is figyeltek
benne? Akkor a Marketing Szövetség úgy gondolta, hogy nyilván a marketing szempontból, hiszen mi vagyunk azok a feljogosított, jogosultak, akik gyakorlatilag ki tudnak adni egy ilyen díjt, és egy szakmai zsűri áll mögöttünk, egy 15 fős, és igen, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a marketing erő. Tehát évek óta azt mondjuk, hogy hiszünk a marketing erejében, akkor is ugyanez volt. Nyilván ez nem mindig látta akár a vezetés, akár a mindenkori gazdasági hatalom, de egy előbb-utóbb ez mindenki számára nyilvánvalóvá vált.
Szóval mennyire segített ebben az, hogy az elmúlt időszakban azért megváltozott a világ, és az a digitalizációs környezet, amiben a cégek működnek, az most már óhatatlan is bent van a cégek életében, és már nem elég az, hogy azt mondja egy piacozó vállalkozó, hogy kérem, itt az almát árulom ezen a piacon, nekem nincs szükségem semmiféle honlapra. Mennyire változott meg, és mennyire segíti ez egyébként az év honlapját, meg egyébként azt, hogy arról beszéljünk, hogy az internet miért fontos?
Hát ez egy rendkívül összetett kérdés, nagyon messziről kezdek. 8 évvel ezelőtt csináltuk meg az agrár kategóriát. Addig esélytelen volt az, hogy mondjuk 8 vagy 10 éve agráriumban nagyon sok pályázónak, vagy leendő pályázónak, cégnek komoly honlapja lett volna. De nyilván az én fokom, mondjuk a szexualitás, ha tetszik, finoman fogalmazom, vagy a technológia, ezek mind erősek voltak a honlapban, de sokkal lassabban haladt ez a folyamat, mint ahogy kellett volna. A Demián Sándor program pont abban segít, hogy nyilvánvalóvá teszi azt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, ez nem kérdés. Például vicces sztori, hogy a mai napig van egy barátom, az agráriumban működik, a Spárnak szállít be, és nincsen honlapja. Én nem tudom, hogy hogyan tudja ezt csinálni, de nyilván jól megvan belőle, köszöni szépen. Ugyanakkor nem ez a jellemző. A másik kérdés részre visszatérve az, hogy maga a digitalizáció berobbant, mindent felforgatott. Tehát 3 éve, amikor bejött a nagy nyelvi modell, a ChatGPT, és azt követően több nyelvi modellek, majd itt vannak ugye az agentek, ezek mind olyan tekintetben forgatják föl akár a hatékonyságot, akár a munkahelyeket, akár a tudás megszerzést, annak a használatát, hogy egyszerűen nincs más esély, mint előre haladni. Hogy most ezt lassan tesszük, mert egyébként boomról beszélünk, vagy nem, és majd véget ér, vagy egyébként ezek az eszközök akkor is velünk maradnak, ugye erről fogunk még valószínűleg beszélni. Az egy más kérdés, hogy milyen minden vállalat döntse el, hogyha a cégkasszáját megnézi, akkor most van pénz a fejlesztésre, vagy nem, egyébként meg szükséges fejlesztenie, vagy nem. És ezt mi látjuk.
Maradjunk egy kicsit még azért a honlappályázatnál, és ugye említést tettél arról, hogy itt ugye van az a minden vállalkozásnak legyen honlap, és ha jól tudom, akkor az idei évben pont ezek között, az újonnan létrejött honlapok között lesz egy külön kategória, amiben ezek az új honlapok versenyeznek. Erre miért gondoltatok, hogy teljesen induló honlapoknak is érdemes versenyt csinálni?
Azt gondoljuk, hogy minden vállalkozásnak kell, hogy legyen honlapja, és nem a szlogenről beszélek csupán, ami egy nagyon jó szlogen, hanem arról beszélek, hogy ha nincsen digitális jelenléte, akkor tulajdonképpen nincs is kinn a térben. Ma nem elég az. Volt egy olyan idő, 10-12 éve, amikor azt mondták, hogy elég lesz, hogyha csinálunk valami Facebookot. De aztán gyorsan rájöttek, hogy a Facebook keretrendszer nem volt alkalmas arra, hogy a vállalkozás teljes vertikumát föltárja olyan mértékben, hogy ő akarja. Azt szoktam mondani, hogy a honlapon egyébként azt csinálok, amit akarok, és úgy mutatom be, amit szeretnék. Nem akarom felsorolni azt a rengeteg eszközt, amit használni tudok, de szám szerint legalább 70 olyan eszközt tudok használni, ami egy lehetőség. Tehát ez még mindig megmaradt az első háromban, az első ötben, ki hogyan, milyen marketingúra és mit tart fontosnak éppen. Ugyanakkor ennek van egy másik vetülete is, hogy maga a honlap az az, ahol én valóban be tudok mutatkozni, és én valóban meg tudom szólítani az embereket, azokat a vásárlókat, akik vagy már az enyémek, vagy szeretném, hogy az enyémek legyenek. És az első még mindig az emberek fejében az, hogy hova fognak fordulni, hogyha rólam vagy egy cégről valamilyen információt szerezni akarnak.
Épp ezt akartam megkérdezni, hogy mi szerinted, mint marketing szakemberként, mi lehet egy honlapnak a célja? Hogy mindenképpen az értékesítés támogatás, vagy egyfajta önarckép, hivatás, vagy arszpolitikának a sugározása, vagy ennek a egészségese legye, és különbözhet-e az, hogy ki milyen szektorban dolgozik, hogy ez az elegy, ez milyen szinten van?
Abszolút különbözik. Az elegy szóra szavaznék, ha nagyon messziről kell nézni, akkor igenis valamilyen értékesítés, támogatás és értékesítés, a másik pedig a márkázás, vagy ha tetszik, valamilyen szinten a cégnek az erősítése a fejekben, a köztudatban. Aztán, hogyha kiszálltágítom ezt a spektrumot, akkor persze nagyon sok mindenre alkalmas arra, hogy én megosszak magamról olyan dolgokat, a termékekről, valamilyen trendeket, vagy edukációt végezzek. Tehát nagyon sok olyan vetülete van, amit egy honlapon meg tudok csinálni, kiegészítve a ma már elfogadott social media platformokkal.
Mennyiben kell ennek speciálisnak lennie? Azért most rengeteg ilyen felület van, nem tudom, hogy az új pályázaton indulók mekkora része lesz az, aki megelégszik azzal, hogy egy ilyen generális oldal tervezővel megcsinálja a saját oldalát, és akkor ezzel ő letudta ezt a feladatot. Zárójelben ezért a támogatásért cserébe, vagy, és ez elég-e, mert ilyen fejlettek-e ezek a dobozos termékek, hogy azért az alapvető célt el tudják érni, vagy a te tanácsod az, hogy azért mindenképpen menjenek ebbe bele jobban, még azok is, akiknek nem feltétlenül annyira erős mondjuk valóban a sales rendszer, mert értelemszerűen egy webshopot valószínűleg nem dobozos termékből fogok készíteni.
Így van, egyébként nagyon erősek a dobozos termékek, ha tetszik azok a fajta lehetőségek, amiket platformként kínálnak a nagyok, ha tetszik a multik, vagy olyan monstrumok, amelyeket érdemes használni, ugye több ismert van. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ha az ember értékesíteni akar, akkor meg kell különböztetni azt, hogy egyébként csak márkázok, vagy valóban pénztermelő weboldalról beszélek. Ha pénztermelő weboldalról beszélek, akkor abszolút más a helyzet, akkor annyira profin kell megcsinálni, profikkal kell megcsináltatnom, és nekem magam is végig kell mennem azon a lépcsőn, hogy mi a termékem, hogy néz ki, mi az ára, mi lesz a csatorna, hogyan fogok visszaköszönni, hogyan fogom az after sales csinálni. Tehát ebből azért nagyon komoly dolgok kisülnek, ezt nagyon komolyan kell venni. De ez az átállás egyébként mondjuk 10-12 éve megtörtént.
De aki elindul, az akkor el tud indulni egy dobozzal, és akkor legfeljebb látja, hogy mi az, amit lehet továbbvinni, vagy ehhez azért kell olyan speciális tudás, nem tudom, most azt nem gondolom, hogy az év honlapja pályázat képes mentorálni, de egyébként előfordulhat-e ilyen, hogy kellhet majd ilyen szakértői tudás?
Hát az első kérdésre az a válasz, hogy igen, kell mindenképpen egy speciális tudás, amikor az ember pénzt akar már vele termelni, tehát akár saját maga, akár kiszervezett formában, tehát ezt dolgoznia kell. A másik, hogy elindulhat-e úgy, hogy elindul valamivel, aztán később folytatja. Igen, mindenképpen úgy érdemes, hogy amikor már látja, érzi az ízét, amikor a bevétel nagy része mondjuk a weblapon keresztül történik, vagy valamilyen digitális csatornán keresztül történik, akkor érdemes komolyan venni ezt. Mi például az évhollapjában már a kezdetektől, amit csak lehettünk, automatizáltunk. Tehát nem volt más kérdésünk, hiszen nem volt erőforrásunk. Erre a szakmai gyakornokok csinálják, akik végzős marketing szakmai gyakornokok, tehát az ő tudásuk valamilyen szinten egy-két hónap alatt fölhozva őket, tudnak aztán idézőjelbe értéket teremteni. Tehát nekünk se volt más esélyünk. A másik pedig az a fajta outsourcing, ahol az ember kívülről megvásárolja ezeket a lehetőségeket folyamatosan, havi költségdíjba, és folyamatosan fejleszti, hangolja és erősíti ezt a jelenlétet, aminek hát nyilván valamilyen árbevétel növekedés lesz az eredménye.
Ugye ez, amit a Demián programnak ez az eleme támogat, hogy pont két éven keresztül ezeknek a díjaknak valószínűleg a jelentős részét át tudja vállalni a
pályázatot. Ezt nagyon helyesen tették, hogy ezt most kihozták. Én nagyon kívánom, hogy mindez a 6-7 ezer cég, aki a Demián Sándor programban részt vesz, az eljusson odáig, hogy van saját honlapja, jól működik, és elkezd tudni vele pénzt termelni.
No, akkor menjünk tovább ezen egy kicsit, hogyha már megvan a honlapom, és akkor szeretnék vele valamit dolgozni, akkor milyen hibákba futhatok bele? És ha arról beszélgetünk, akkor óhatatlan is felvetődik bennem az, hogy a digitalizáció egy olyan iparág, ahol hát nem mondom, hogy évekre évre, hanem inkább hónapról hónapra teljesen minden változik. Néhány hónappal ezelőtt klasszikusan mondom, újságíróként ugye minket még SEO-ra optimalizáltak, hogy azok a kulcsszavak legyenek benne, ami utána a Google keresőbe előre megy majd ez a cikk, és akkor minél többet látjuk. A honlapokat is kb. Ugyanígy szokták mondani, hogy így terveznek. Két év alatt itt azt gondolom, hogy nagyon sok minden megváltozott. Ki kell dobnunk arra a régi tudást?
Nem, semmiképpen nem. Én azt gondolom, hogy mindig a tartalom a király. Tehát, hogyha én egy olyan tartalmat fejlesztek, ami kell a közönségnek, amit majd vásárol, vagy olvas, vagy edikálni tudom általa, akkor az a tartalom mindig is király lesz. Mert egyébként a keresők is hasonlóképpen föl fogják ismerni ezt. Ez az egyik. A másik, hogy valóban megváltozott minden, kb. Egy fél éve, egy éve lehetett tudni, hogy a Google is megváltoztat mindent, és próbálja bent tartani a találatot, így aztán majd lejjebb sorolódnak azok a elsősorban fizetett, majd később normál organikus találatok, amik aztán a SEO által kerülnének be a találati listára, lehet, hogy nem jutnak el odáig a szegény emberek, akik, mármint a szegény embereket úgy értem, hogy az emberek nem jutnak el odáig.
Nem görgeti lefele odáig.
Mert nem megy le a második, harmadik oldalra már, hogyha az első hatot egy fizetett hirdetés.
Ez eddig is probléma volt, de itt ugye most ami nagyon érdekes, és valószínűleg a fizetett hirdetés is át fogja változtatni.
Igen, hogy nem engedik
ki. Most már ugye ott van a Gemini-nek, bocsánat, ez akkor is el kell hangozódni, ha már ChatGPT-t elmondod, akkor legalább így versenyesenlegesek leszünk. Szóval ott van a Gemini-nek az összefoglalója, és a felmérések szerint az emberek, akinek információra van szükség, 60%-a meg is elégedik ezzel, és nem megy tovább. Tehát innentől kezdve az, hogy a SEO vagy SEO alapján a sorokban egyébként fölküzdöttem magam a negyedik, ötödik helyre, ami a második nem fizetős helyzet, ezért mondjuk még akár pénzt is kellett, hogy beletegyek ebbe a rendszerbe, ez lehet, hogy ennek az értéke pillanatok alatt devalválódik.
Ez pontosan így lesz, de ha már egyen mélyebbre megyek, és azt mondom, hogy mondjuk egy bögrét keresek, vagy egy orvosi szolgáltatást, akkor nem fogok megelégedni a legelső találattal, mint az, ami a rendszeren belül maradó találat akár tekintetében, akkor kénytelen vagyok tovább menni arra részre, hogy na, és ki ajánl ebbe akár egy orvosi vizsgálatot, vagy valamilyen műtétet, vagy éppen ezt a bögrét hol találom meg, és ki árul ilyet?
Tehát, ezt a bögrét nem árulják sehol, ezt
tudjuk. Igen.
Jó. Egy kicsit azért ezt, hogyha visszamegyünk, és a céges szempontjából kezdünk el gondolkodni, oké, csinálok egy honlapot, oké, itt van a termékem, itt van a szolgáltatásom, ne adj Isten, még be is sikerült vezetnem ezt a dolgot, de szeretnék valami újat mutatni, akkor ilyenkor mit lehet ebbe gondolkodni? Értem, hogy a tartalom az Isten, de ezt a tartalmat nekem mostantól kezdve sokkal nehezebb átjuttatnom azon a szűrőn, amit a világháló jelent. És ebből a szempontból, ahogy néhány éve a SEO-t fölépítették, és ott azt mondták, bár én beszéltem három SEO gurúval ugyanarról a honlapról, és három különböző irányba vitt volna el, mert ez egy nem egy adekvát dolog, mert aki meg tudta volna fejteni a Google-nek a analitikáját, akkor az milliárdos lett volna belőle két percen belül. Bár lehet, hogy te erre jobb szakember vagy, és azt mondod, hogy volt ilyen, aki megfejtette. Én nem nagyon láttam ilyet. Nekem az volt meg, hogy SEO tanácsadók teljesen más irányokat mondtak ugyanarra a honlapra, hogy fejlesztjük. De visszatérve az alapkérdéshez, aztán ezt most hosszasan fogjuk beszélgetni, már érzem, hogy mi az, ami föl tudja váltani azt, hogy majd az AI-t is jól kell tudnom etetnem ezekkel a tartalmaimmal, mint cég.
Hát igen, most pont ennél résznél vagyunk, hogy a Google megváltozott minden, és az AI-t is fölkeretett, nem? És az AI-nak teljesen más szabálya jön, annak azt mondja, hogy szereti, hogyha az elején összefoglalja, hogy miről van szó, szereti azt, hogyha a kérdésre választ kap, és rögtön kérdés-válasz alapú, a végén ugyanúgy összefoglalja, valóban elhangoznak azok a vélhető kérdések, ami egyébként egy normál, gyakran feltett kérdésekbe is előjöhet, ezek nagyon fontos dolgok. De ha már visszatérünk itt pont a weblapon, akkor nagyon fontos az is, hogy a weblapon is fel legyen készítve arra, hogy ezek a válaszok valóban megjönnek és megkapja, mert a keresők, vagy ezek, akik feldolgozzák ezt, akkor meg fogják nézni az én honlapom, hogy áll ebbe. Tehát, hogyha az én honlapom nem jól kereshető, vagy nem jól etethető be a mesterséges intelligenciába, vagy ne adj Isten nehezen navigálható, vagy egyébként nem annyira pofás, hogy rögtön átlássam azt a keretrendszert, ahogy a menürendszere van, akkor már hátrányban vagyok mondjuk a versenytársakhoz képest, vagy az embernél. Az, aki keres. Tehát az a normál, egyszerű felhasználó fél másodperc, egy másodperc, vagy két másodperc alatt meg szeretné találni az információt. Nyilván ez nehéz, de valamennyit rá fog szállni, de 17 másodpercet nem fog arra várni, hogy vagy megtalálja, vagy be se töltődik az oldal. Tehát azért ezek olyan összetett dolgok, amik egyrészt gyorsult a világ, másrészt sokkal cizellátabb lett, harmadrészt nekem léte kell hoznom néha redundanciákat, hogy innen is, meg onnan is elérhető legyen az az információ, és azért mondom mindig, hogy a honlap a király, és a tartalom a király, mert hogyha följön a honlapomra, akkor meg kell, hogy találja az információt, a terméket, a szolgáltatást. Jól és gyorsan. Tehát ezek olyan összetett dolgok, amit továbbra is tennem kell, miközben föl kell készítenem az AI-ra, vagy egyéb más tekintetben az AI megjelenésre, a mesterséges intelligencia megjelenésre a honlapomat. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés lesz most.
El fog jutni oda a világ, bocsánat érte, hogy mint a Google keresőben is, hogy az, hogy nekem bármelyiken AI felhasználásban ott lehessen a cégnevem, azért nekem ugyanúgy pénzt kell majd beletennem a dologba?
Abszolút, hát ebbe a modellbe ő meg akarja találni ugyanúgy a pénzét, ahogy megtette. Tehát előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy a saját keresőjében feldolgozott információadásból neki semmilyen plusz árbevétele nincs, ha egyébként a hirdetők elkezdenek lefelé menni, mert azt mondják, hogy nem hasznos számukra. Nyilván, ez most már zajlik. Van olyan, dolgozom olyan cégnél stratégiai tanácsadóként, ahol januárban figyelmeztettem őket, elkezdték ezt a váltást, amiről beszéltem. Valóban átírták a cikkeiket, kb. 8 cikket raknak ki naponta, ennek ellenére érzik azt, hogy még nincsen jól hangolva, és mondjuk csökken az árbevétel, ha tetszik, csökken az, ami az elmúlt évekhez képest ilyenkor lenni szokott. Most ez egy nagyon érdekes váltás.
Most jól bizonyítottuk a KKV-kat, a mikro KKV szinten ezzel foglalkozni borzasztóan nehéz.
Borzasztóan nehéz.
Az ő helyzetük akkor innentől kezdve ez egy állandó olyan versenyfutás, ahol nekik mondjuk mázsás súlyok vannak a lábukon?
Abszolút így van.
És tehát hogy lehet őket segíteni?
Hát egyrészt az, hogy legyen honlapja, az egy nagyon fontos dolog, hogy próbáljon kimenni a térbe. Nyilván, amikor például bejöttek a social media felületek, akkor az ember minden egyes marketing is föltette magának a kérdést, hogy basszus, rengeteg időt, energiát beleteszek ebbe, tartalmat gyártok, és miért fogom használni, és hogyan fogom használni. Aztán, amikor például a Facebook elvette az organikus elérést, tehát tegyük föl, lehetett látni, hogy 40-50-60%-ról lecsökkent 2-3%-ra, mint most is bármit kiteszek, akkor kezdj el felhasználókat gyűjteni, követőket, rajongókat gyűjteni, lájkolókat gyűjteni. Ugye ez egy ugyanilyen játék volt. Most, amikor demokratizálódik ez az eszköz, maga az AI, akkor a lehetőségem nekem ugyanúgy megvan arra például, hogy megkérdezzem az AI-t arról, hogy szerinted milyen a honlapom, rendesen föledukálom, hogy én mit akarok, mi a célom, mint egy normál brief. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy tudok vele viselkedni, mintha egy ügynökség lenne, akivel leülnék, akár egy marketing vagy egy kommunikációs ügynökség, és mondd meg, hogy mit kell megtennem. Ha ezt megcsinálja egy vállalkozó, mert mondjuk egy vállalkozó már eljut arra a szintre, hogy napi egy órát beszélget egy AI-jal annak érdekében, hogy mondjuk ez jobb legyen, és nem csak az üzletet tolja, akkor megérti, hogy ezzel az üzletet tolja. Uh-huh. És utána meg fogja neki mondani, hogy milyen lépéseket kéne megtenni, eldönti, hogy belül meg tudja szervezni. Egy 3-5 fős cég nem. Egy 15-20 fős cégnél már ki tud nevezni egy olyan embert, aki azt mondja, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni. Tehát most csak az előre menekülés fázisa van. És hogyha utána elkezdi ezt a párbeszédet, akkor rájön arra, hogy a nagynyelvi modellek, akármelyiket említjük, ma már alkalmasak arra, hogy egy nagyon specifikus választ tudjon adni folyamatában, feledukálással, a megoldások javaslattételével, tehát akár technológiai és technikai paramétereket is el tud mondani, át tud adni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam tenni. De ez egy folyamatos párbeszéd egyrészt az AI-jal, másrészt pedig egy folyamatos belső önvizsgálat, miközben egy rendszerfejlesztést létre kell hajtanom. Ez egy komoly dolog, tehát nem elég, hogy jó vagyok abban, amit csinálok, ami a tevékenységem, bármi is legyen az webshop, üzemeltetés, szolgáltatás, nyújtás, tanácsadás, bármi, tehát kisvállalkozóként, de jónak kell lennem a digitális marketingben is. Valakinek be kell állni a sorba, valakinek meg kell ezt csinálni, valakinek meg kell ugrani. És hát mivel a cégkasszánál vagyunk, tulajdonképpen ez most elsőrendű feladat.
Nekem itt rögtön elkezdett ilyen temetői képem lenni. Az egy dolog, hogy újságíróként ezt ugye tapasztalom, hogy igazából a tartalmat már nem mi állítjuk elő, hanem az AI is megírja ugyanazokat a cikkeket. Egyik kollégával beszélgettünk épp, hogy hát igen, van benne némi nyelvi hiba, amit megír, de egyébként prompt a cikk, és azon kezdtünk el gondolkodni, hogy amit cikket valakinek a kollégának szerkesztettünk egy cikket, abban több volt a hiba, mint amit az AI-tól kapunk egyébként anyagot. Tehát az egyik szakmát azt most, hogy mondjam, kinyírta, de most így elkezdtem gondolkodni, hogy ha én ezt meg tudom kérdezni honlaptervezőként, egy tervez meg, egy kedves AI adjál nekem javaslatot, hogy hogyan csináljam jobbra a honlapot, ti digitális marketing szakemberek is lehet, hogy nyugdíjba kell, hogy menjetek idő előtt.
Abszolút így van. Hát itt két út van, az egyik, hogy előre futunk, előre futnak azok a kollégák, vagy digitális marketing szakemberek, webfejlesztők és tovább. A másik út meg az, hogy elgondolkodnak azon, hogy hogyan tudnának ezen a folyamaton úgy lendíteni, vagy segíteni, hogy még mindig benne maradjanak ebbe a dologba, de szerintem ez nagy változás előtt áll. És mindig a digitális marketing volt az, aki először megugrotta ezeket a lehetőségeket, hasonlóképpen náluk is. Ez az automatizációs forradalom már lezajlott. Tehát ez már 6-8 éve elkezdődött. Tehát ez másoknál újszerű most, hogy közbe bejött. Hát ami az igazi gyomros volt, az az AI-nak a demokratizálódása, ugye a nagy nyelvi modellekkel, most pedig az agentek lesznek hasonlóképpen ugyanilyenek, ahol láncba tudok szervezni egy komplett AI hálózatot, és valakinek azt tudom mondani, hogy hát bocs, nem kell lesz, vagy fordítva, nem veszünk fel új kollégát, addig, amíg ezt nem tudjuk meg, hogy automatizálni tudjuk, vagy nem. Tehát azért itt lesznek felismerések.
De helye mindig lesz a jó tanácsnak, azt gondolom, csak...
Meg a jó megvalósításnak. Tehát a tanács önmagában nem elég, mert tanácsot mindenki tud osztani, de valóban olyat termelni, ami, vagy készíteni, ami majd termel, vagy majd megteszi a dolgát úgy, mint ahogy kéne, vagy a versenytárs kéne, hát ez...
Itt ugye az a kérdés, és megint adja magát, hogy lehet, ennyire nem tudom meg, én nem tudtam tesztelni még az AI-t így, hogy ugyanarra a kérdésre, hogyha én három különböző userként jelentkezek be, akkor ugyanarra a kérdés három különböző választ kapok-e, vagy nem? Mert ugye ez az a kérdés nekem ebben, hogy ha ezt én elindítok egy ilyen fejlesztés, és azt mondom, hogy én digitális marketing tanácsadó leszek, és az AI-t használom, és én ennek révén megyek, akkor lehet, hogy hirtelen ugyanaz a zöldséges 60 helyen ugyanaz a zöldséges válasz marketing üzenet érkezhet?
Nem, hát ezt lehet azért szegmentálni, tehát erre tudok is egy példát, 3 évvel ezelőtt egy vezető, milyen étrendkiegészítőket gyártó cég mesélte el, hogy ő létrehozott férfiben és nőben, életkortól, testsúlytól és egyéb tényezőktől függő 48 buyer personát. Ugye ez buyer persona, ami azt hívjuk, aki egy tipikus vásárló. 48 félét és 48 féle üzenetet, és annak a hírfolyamát hírlevélként heti, két heti bontásban fejlesztette le. Na, ez mondjuk, tegyük föl, mondjuk 1000 óra munka, lehet, hogy csak 500, de kb. Na most az 500 óra munkát egy értelmesen fölkonfigurált nagynyelvi modellből származhatott valamilyen agent megcsinálja 2-5 vagy 10 perc alatt. Na most, hogyha ezt aztán működtetni is kell, ezt is meg fogja tudni csinálni. Tehát ez a csapat, aki ezt megcsinálta, nem mondom, hogy fölöslegessé válik, hiszen ő az ő fejükben
találnak ki valami
mást. Találjanak ki mást, és ennek az eszköznek a segítségével használják ezt ki. A válasz, az egyszerű válasz az, hogy igen, hogyha valaki ugyanazt a kérdést teszi föl, akkor vélhetőleg az előzmény történetektől függően más válaszokat fog kapni. De ha önmagában csak azt a kiragadott egy kérdést teszi föl, akkor akár válaszolhatja az AI ugyanazt mindegyiknek.
Még egy nagyon fontos dolog szerintem, és ezt mondjuk a gyerekeinknek a egyetemi vagy gimnáziumi dolgozataiból tudjuk a legjobban, hogy azért, ha beleolvasok, akkor egy érdekes módon én vissza tudok neki kérdezni, hogy oké, hogy ezt megirattad az AI-jal, de ez itt tudod, hogy hibás. Ez nekem, aki hozzászoktam ahhoz, hogy ellenőrizzem az információkat, az egy egyértelmű történet. Az én gyerekemnek nem, ráadásul ők már az égenerációs, tehát előbb-utóbb vállalkozóként jelennek maga a világban, és ők ezt kapták kész, ők már ebbe készen kapták. A kritikai szellem az hogy jöhet be majd ebbe a történetbe? Mert azt gondolom, én nekem a legnagyobb félelmem egyébként a mesterséges intelligenciával lesz, hogy ha tízszer ugyanazt a hibás jogszabálytervezett pontot idézi be, mert ilyen is volt, hogy konkrétan jogszabályra kérdeztem rá, és a idézőjelre paragrafus bekezdés számmal megadott valamit, ami nem az volt, de ezt én nekem föltűnt, de másnak nem fog föltűnni. Akkor mi fog történni? Tehát én azt gondolom, hogy ha százszor megjelenik ugyanaz a hibás paragrafus, akkor előbb-utóbb az önálló életet kezd élni. Ez bocsánat, ez még egy dolgot akartam mondani, mert ugye Isten azért tudunk ilyenről beszélni, mert kicsit jövőkutató is, tehát ugye ez már azért lehet.
Igen, ez a hobbim, és mindig onnan nézem, tehát általában érdemes megnézni, hogy honnan indulunk. Hogyha mi nemzedékünk, tegyük föl, elfogadja azt, hogy valóban el kellett olvasni egy művet, egy irodalmi munkát, ahhoz, hogy aztán ebből tudjak csinálni egy jó összefoglalót, akkor a mai nemzedékre azt lehet mondani, hogy hát az összefoglalóját szeretné elolvasni, aztán megnézi az egri csillagokat, jó, volt várvédelem, meg volt benne egy kis szerelem, és akkor hogy hívták a résztvevőket, jaj, de jó, nem kapta meg azt az irodalmi élményt. Hogyha azt nézem, hogy ugye halucinációnak nevezik ezt a jelenséget, amiről beszélsz, hogy valóban még az AI halucinás, sőt, nagyon sokáig azt is fog. Én egyébként csak kamuzásnak hívom, de teljesen mindegy, sőt, a beszélgetésünkben így is hívom, hogy ne kamuz Bambina, Bambinának hívom a digitális ikremet, a digitális alteregomat, az, aki segít, támogat, ápol, ölel és eltakar. És valóban nagyon sokszor van úgy, hogy beidéz nekem egy olyat, ami aztán nem biztos, hogy létezik, akkor egy kicsit ráripakodok. És azt mondom, menjél már mélyebbre, légy szíves, ne rajtam spórolj, havi előfizetésem van. Tehát van köztünk egy, mondjuk egy fejlesztő dinamikus kapcsolat, amiben én próbálom fejleszteni, és ő is engem, és akkor valóban megtalálja már a jót. Ha ezt meg lehet találni. Nyilván hív be egy Perplexityt. Hívjál be olyat, aki neked, én nem mondtam, hogy te csináld egyedül, csináld meg mással. Igen, hajlandó vagyok több időt várni, és akkor kimutatja nekem, hogy 25 másodperccel több lett. Nem probléma, engem ez nem zavar, de nekem a valós megoldás kell. És addig nem nyugszom, míg nem kapom meg a valós megoldást. És akkor nyugszom meg igazán, amikor látom, hogy ötödszörre is ugyanazt kamuzza. Egyszer volt pont egy ilyen beszélgetésünk egy egész mély szakmai társaságban, és simán beégetett. Tehát egy mitai negyedik, ötödik válasznál úgy elkezdett kamuzni, hogy már többiek is beleszóltak, és azt mondták, hogy ne, ezt ne csináljad. De ugyanakkor, ha megadom neki azt a lehetőséget, hogy én velem együtt éli az életét, és akkor én edukálom őt abba a tekintetbe, hogy én ki vagyok, és én milyen kérdéseket teszek föl, milyen taszkjaim vannak, milyen feladataim vannak, és itt most egy weblapra, vagy egy értékesítésre, vagy tanácsadásra, vagy egy szolgáltatásra gondolok egy KKV esetén, ugye az előző kérdésedre válaszolva, akkor már sokkal közelebbi, sokkal precízebb válaszokat fog adni, és ezek a válaszok egymástól különbözőek lesznek. És ez viszont jó. És ez viszont egy lehetőség. És erre viszont szeretném ösztönözni az embereket, akár a kis vállalkozókat, hogy csinálják meg, szerezzék meg ezt az úgynevezett AI fluency-t. Amikor azt mondtam, hogy a gyerekemet elküldtem 10 éve például Kínába, és 1 év alatt egy környezetben, egy családi környezetben megtanult kínaiul, és megcsinálta a C1-es vizsgát mondjuk 1 év alatt, ami egy szenzációs dolog, az emberek 2 szót nem tudnak mondani, akkor ugyanezt mondom, hogy ez az eszköz most alkalmas arra ebben a pillanatban, hogy ugyanezt megtegye, csak 1 nap alatt ugyanúgy megtanul egy nyelvet, vagy 1 nap alatt ugyanúgy megtanul engem, csak akkor azt kell mondani, hogy figyelj, Nagy Lászlót tanuld meg, itt van az összes link, itt vannak a gondolatai, itt van egy csomó videó róla, és már egy olyan verzióval fog jönni, ami legalább 92 vagy 95%-os Nagy László gondolata. Utána vond le belőle azt, hogy nem kellenek mondjuk a manószerű mondák, és nem kellenek, hanem inkább magyaros példák legyenek, tehát a régi magyar bujlibicska, a szegény legény, és így tovább, akkor mindjárt van mit, és még tedd rá arra, hogy te mit javasolsz, és ő már ezt önállóan elkezdi megtenni. Tehát amikor megadja neked a választ, utána azt mondja, hogy és most ezt javaslom, ezt javaslom, ezt javaslom, vagy ezt csináljak még, vagy azt fejlesztek még, vagy még ez lenne jó hozzátenni. És ez vezeti a vállalkozást is, a KKV-t is, de el kell kezdenie. És ehhez az első lépés az, hogy kezdjen neki mesterséges intelligenciának, és kezdjen neki a weblapnak, nézze meg, hogy mit lehetne csinálni, elemeztesse kivele az eredményeket, és hát nyilván legyen valamilyen adatvezérelt döntése, amihez majd adatok kellenek az elmúlt években, ha nem, akkor ma kezdje el az adatgyűjtést.
Egy KKV számára ugye ez pont, amiről most beszélsz, ez egy eléggé nehéz történet, hiszen ők azért a pillanatok emberei. Tehát ez egy mentális változtatást jelent. És akkor ez egy nagyon komoly kérdés, hogy visszatérve az a klasszikus KKV-ra, ahol mondjuk most itt a generációváltásnál ez lehet, hogy előtérbe kerülhet, de ugye eddig az volt, hogy nagyon sok esetben én ezt így csináltam, vagy én meg tudom oldani okosban, stb. Na most ez, ami valószínűleg nem fog menni a digitális térben, mert ezt itt akkor nem az AI lesz az, aki hazudik, hanem azt mondja, hogy te hazudsz.
Így van. Tehát, hogy... Így van, hát mondjuk vegyünk egy klasszikus vállalkozót, akinek rengeteg dolga van, jól megy a céget, tanulnia kéne, ezt nem csinálja, konferenciákra nem jár, könyvet nem olvas, este hazamegy, eszik egy jót, megnéz egy filmet, és lefekszik, és tanul, újra kezdődik a napja, és benne van ebben, az azt fogja észrevenni kívülről, hogy a versenytársai elkezdenek elhúzni mellette. Ha viszont nekiáll ennek a dolognak, akkor az esélyét megadja magának arra, hogy a világgal együtt halad. Most, hogyha a generációváltás szempontjából nézem, akkor abban bízhat, ha van fia, lánya, vagy valaki megtalál egy olyan embert, akit később bevesz 10%-ban, 20%-ban, akkor ez jól felfogott érdekében meg fogja ugyanezt a dolgot csinálni. De abban nem bízok egyébként, hogy a digitális szakadék át nem ugrott emberei, tehát akik nem tudták megugrani ezt a digitális szakadékot, hogy azok nekiállnak bármilyen szinten is. Mert alulról jövő nyomás, vagy az alulról jövő nyomás nem elég ahhoz, hogy egy vállalkozó erre plusz pénzt allokáljon, és meghozzon egy döntést, hogy álljunk neki, csináljuk. Egy 40-50-100 fős cégnél már megvan a lehetőség arra, hogy kinevezzenek egy kollégát, digitalizációért felelős kolléga, UX-es kolléga, ugye, tehát maga ez az élmény kolléga. Az már lehetőség arra, hogy figyelj, főnök, ezt kéne csinálni, figyelj, nagy főnök, ezt kéne csinálni, és így tovább, és előbb-utóbb az kipréseli ezt a dolgot, ezek könnyebb helyzetben vannak. Egy icipici 3-5 fős mikrovállalkozás sokkal nehezebb helyzetben.
De itt azért a másik oldalon meg van más oldalról is nyomás, tehát azért ha abban kezdek el gondolkodni, most már online kell számlázni, a nap fele minden onlineba megy, tehát hogy alapvetően, ha a piac önmagában nem képes rá, vagy az egyénnek a változtatás igénye, akkor van még az harmadik rész, a szabályozói rész, és az valószínűleg rá fogja kényszeríteni erre
pontosan
a dologra.
Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát én ebben bízok egyébként, hogyha az állam jó felé halad, és folyamatosan halad ebbe a fajta digitális transformációban, akár jó példával előjárva, és utána azt jogszabályban rögzítve, vagy törvényben, akkor ez egy lehetőség arra, hogy egyrészt ne maradjunk le a világról, másrészt ő maga ne maradjon le arról, hogy kövesse ezt, sőt, szükségszerűen követnie kell, mert a versenytársai meg fogják csinálni. Tehát azt kell elképzelni, most a jövőkutató szól belőlem, hogy ma az agentek korában ezek önálló, autonóm döntésre képes olyan szerveződések, amiket egymásba lehet kötni, meg lehet csinálni azt, hogy te egy nagyon kiváló tudással, tehát mesterséges intelligencia, nem is kell programozó tudással. Összeraksz egy olyan céget, amelyben a te dolgozóid, ezek az agentek, és amit csak lehetsz automatizálsz, egymásba kötsz, láncba kötsz, és tulajdonképpen reggelről estére ők megteszik a dolgokat, te reggel fölkelsz, megnézed, hogy milyen árbevételt, vagy milyen tevékenységet tudtál elvégezni, és mit csinálta meg. Lesznek olyan önálló self-made menek, akik évek alatt nagy, komoly vállalatokat fognak működtetni, létrehozni, működtetni, és nyereséget csinálni. Ezzel. Tehát meg lesz a másik oldal is. Ez egyfajta mesterséges intelligencia autokrácia.
Ő csak egyszerűen elkezdik működtetni a rendszert, és jól tudnak majd kiadni utasításokat, hogy hogyan működjön.
Pontosan, mert először, pontosan. Tehát először azt mondja, hogy nézzük meg, mit lehet automatizálni. Utána megnézzük, mi kerül a legtöbbe. Melyik ember kerül a legtöbbe. Hogyan lehet a munkáját kiváltani. Utána megnézi azt, hogyan lehet láncba kötni. Utána megnézi, hogy hogyan van a normál modell, ami változtatni kéne. Hogyan tudja ezt rendszerbe tenni. Hogyan tudja ezt folyamatokra bontani, a folyamatokat mindegyenként automatizálni, és talán neki kezd ennek az egésznek. És ez csak azt vesz észre, hogy az e-mailekre megválaszol valaki, helyette a hirdetést feladja valaki, az árut nyilván becsomagoltatja egy külsős céggel, és már ugyanúgy kész is van neki, ő csak reggel föl kell, ránéz a normál vezetői dashboardjára, elkezd állítgatni, és az is lehet, hogy még szöveget se kell írnia, maximum módosítani, vagy ránéznie, mert ezek az ügynökök aztán autonómként is működni tudnak. Ez 1-2-3 évre van tőlünk szerintem. Nyilván általában, amit a jövőkutató mond, az nem úgy történik meg, és nem akkorra, tehát ezért ezt látni kell, lehet, hogy ez már meg lesz valahol 2 év múlva, de mondjuk tömegesen lehet, hogy csak 6-8 év múlva fog elterjedni. Azért az elég veszélyes. Gondolj bele, hogy ma nincs még vállalata, holnap után a versenytársad lett.
Hát igen, és a másik oldalon meg engem kezd el gondolkodtatni, igen, vállalkozóként lehet, hogy ezt mondom, hogy nekem a költségoptimizálás jó dolog az, hogyha kiveszem ebből az emberi erőforrást, de akkor a másik oldalon a KKV, amikor hazamegy, akkor este lakosságként működik, és akkor ez nem biztos, hogy az a legjobb dolog üzenetnek, hogy hát elveszik a munkát.
Ez így van, de ugyanakkor meg, ha lakosságként működik, ő is lehet, hogy egy ügyfélszolgálatosban, egy élő ügyfélszolgálatossal szeretne beszélni, ugyanakkor meg se tudja, hogy mondjuk ezek automata, autonóm agentek, amik egymás mellé van kötve, hogy ő hogyan kapja meg azt a szolgáltatást, az már lehet, hogy nem is érdekli, hogy milyen ki a fekete dobozból. Tehát azért ezek nagyon érdekes dimenziók lesznek, és most megint egy dimenzióugrás előtt állunk.
Még egy dolgot szerintem beszélgethetünk, mert a KKV-k esetében szerintem ez fontos, hogy itt most magyar KKV-kről beszélünk. És az egész mesterséges intelligenciával kapcsolatban nagyon komoly vita alakult ki, nyáron voltak róla cikkek, hogy érdemes-e nekünk itt ezen a kis 93.000 négyzetkilométeren, vagy ez a 15 milliós magyarsággal gondolkodva, magyar nyelvi modellbe gondolkodni, és azt építeni föl, amikor ugye ezek a modulok, ezek alapvetően világméretű modulokkal működnek, és ezekkel el fogunk tudni versenyezni. Az egyik érv ugye az, hogy hát pont ez, hogy költséget dobunk ki feleslegesen, mert ezek el fognak jutni ide, hogy ezt mindent le fognak uralni. A másik oldal meg azt mondja, hogy például kiindulva abból, hogy az édes magyar anyanyelvünkben olyan szinten tudjuk árnyalni a véleményt egy-egy mondattal, egy-egy raggal, amit az életben nem fog tudni visszaadni semmilyen mesterséges intelligencia, mert ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, és erre mondták azt, hogy vannak olyan specializált területek, az egyik a jog, a másik a pénzügy, ahol a mondatnak az értelme az alapvetően meghatározza a dolgot. Ebbe ugye belefut az ember, amikor megpróbálja az AI-jal értelmeztetni egy-egy mondatot, és a magyar nyelvben azért beletörik a bicskája. Szóval, hogy érdemes-e abba gondolkodnom nekem, mint vállalatvezető, hogy én ezt megcsinálom kvázi, ahol mondjuk, mert van ilyen is, hogy saját AI-t fejlesztek, rátámaszkodva értelmszerűen a múlti történetre, hogy a tipikus magyar nyelvi modellel működjek, vagy tényleg adjuk meg magunknak a világnak, és akkor hagyjuk, hogy a most nem tudom milyen Google Translate, vagy az AI-nak a speciális translator fogja fordítani az összes anyagot.
Hát szerintem baromi összetett. Most így, ahogy mondtad, próbáltam fogalmazni a választ, és rögtön 3 dologról szeretnék beszélni rögtön. Az egyik az, hogy valóban ezek a nagynyelvi modellek a magyart még nem annyira tudják. Éppen tegnap, nem tudom, buktunk bele egy ilyen szóba, hogy TIEI. Ugye, te abszolút érted, miről van szó, ő meg nem értette, és lefordította, hogy yours. Hát most miről beszélsz? Tehát nem is érted, hogy mit akarok mondani. Olyan szépen föl van építve a magyar nyelv. Azonban az, hogy a magyar nyelv ilyen szépen föl van építve, az nekünk egy lehetőség arra, hogy mi pontosan értsük azt, hogy miért lett ennyi Nobel-díjasunk. Ugye most már egy újabb is itt van közöttünk, akinek ezúton is gratulálok. Azért azt látni kell, hogy ez csak egy dolog. A másik, hogy ha mi elfogadjuk azt, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk, elhalad mellettünk, akkor miért is ne tehetnénk meg azt, hogy ezekkel az úgynevezett demokratizált eszközökkel, ugye mindenki számára előfizethető eszközökkel hasonlóan nagyot építsünk, ha egyébként van egy jó szolgáltatásunk kifelé. Sőt, azt mondom, hogy még inkább ki tudunk lépni. Inkább a menedzsment gondolkodásnál kéne egy kicsit javítást végrehajtanunk, mert a magyar embernek normálisan a magyar határoknál, sőt, nem is a régi Magyarország határainál, hanem az új Magyarország határainál megáll a gondolkodása. Az ebből a következő szint, hogy na jó, akkor még hozzáteszünk Szlovákiát, esetleg Erdélyt, és így tovább. Ezeknek adunk valamit, hogyha egyébként jól csináljuk, de nem megy sokkal tovább Európa szerte, ugye. Ugyanakkor ezek az eszközök meg alkalmasak arra, hogy az egész világnak csináljunk egy jó szolgáltatást, ha egyébként mi ebben jók vagyunk, mert akkor abba az irányba haladunk, ahol könnyebbé válik ez a fajta agent automatizáció, ez a fajta láncba kötött hatékonyság növelő rendszer, ami egy baromi jó lehetőség. Tehát ez a három gondolat jutott eszembe, hogy igenis nekünk, magyaroknak meg kell mutatni a világnak, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy ki is lehet lépni a piaci térbe. Ha csak közgazdaságilag nézem, akkor viszont nincs más esély, mert ha mindig a belső pénzt osztjuk újra, és azt kevergetjük, és azt, akkor gyakorlatilag akkorák maradunk, amekkorák vagyunk. Tehát ha nem tudunk értelmesen valamit exportálni, akkor utána nem lesz pénzünk miből vásárolni.
Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm Varga Istvánnak, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. Várjuk önöket vissza a Cégkassa Podcast további adásaiba, és az AI-t is nyugodtan föl lehet használni arra, hogy megtalálják a korábbi adásokat a Spotify vagy a YouTube csatornáinkon. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.